volt, félelmetes és szégyenletes. Volt benne valami megalázó, valami méltóság ellenes. Nem illett a bíróhoz, sem a polgárhoz. S Kőműves Kristóf titokban, lelkiismerete mélyén megvetette magát érette. Természetesen nem tehetett róla, dehogy is. Testi zavar, múló rosszullét, kimerültség, így mondta az orvos is. Mikor rövid idővel az első roham után másodszor, sőt harmadszor is jelentkezett, mikor egy alkalommal gépkocsin kellett délben hazatérnie a városból, mert séta közben derült hangulatban lepte meg a szédülés, Kőműves elment az orvoshoz, s akkor sokat és sokféleképpen vizsgálták. De aztán megnyugtatták, hogy nincsen semmi szervi baja. Szíve egészséges, a családban apai és anyai ágon magas életkort értek meg a családtagok, s mindig mértékletesen élt. Idegesség, kimerültség az egész. Ez a látlelet és kórjavallat meg is nyugtatta. Néhány hónapja óvatosabban élt a nikotinnal, a dohányzás volt egyetlen komoly szenvedélye, melyről nem tudott vagy nem akart lemondani, s csak ugyan jobban is érezte magát. Azok az apró villanások, kis zsibbadások, könnyű, másodpercig tartó, ájulásszerű szédülések nem ismétlődtek az utolsó esztendőkben. Legalábbis nem ismétlődtek olyan határozottan, olyan megalázó, félreérthetetlen hangsúllyal. Igen, most sokkal jobban érezte magát. Mértékletes élet, kevés szivar és cigaretta, kevesebb munka, talán egy kis testmozgás, valamilyen könnyű sport, séta, néhány hónapja gyalog ment be reggel, és gyalog sétált haza este hivatalából, mindez kétségtelenül segített. Az a megalázó, szégyenletes érzés, hogy most mindjárt történik valami, ami, igen, ami nem illik hozzá, mintha kiderülne valami, ez az érzés nem tért vissza. De utóíze megmaradt valahol az idegekben. Igen, az idegek. Mindenki ideges volt manapság, s Kőműves megvetette az idegességet, valahogy erkölcstelennek tartotta. Nem fogalmazta meg így megvetését, de lazán, homályosan olyasmit gondolt, hogy tisztességes, becsületes ember nem lehet ideges. Persze más az, ha valakinek terhelt, szerzett vagy öröklött idegbaja van, de máskülönben megvetette ezt a jelszót, ezt a kifogást, a kor olcsó védekezését, amellyel oly könnyen és felületesen hárított el valamilyen bonyolult, szigorú felelősséget. Az ember beteg vagy egészséges, de semmi esetre sem ideges. Így vélekedett, s véleményét a bírói székben sem hallgatta el. Ez az ideges, sápítozó, vágyait jajongva és kelletlenül korlátozó, felelőtlen világ. Mennyire megvetette e modern, ideges házasságokat, amelyekből férfi és nő oly könnyedén menekültek a bíró elé. Mennyire megvetette ezeket az ideges bűnözőket, akik képzelt, ifjúkori sérülésekkel mentegetőztek, s mellüket verték a bíró előtt, hogy akaratuk és jobb szándékuk ellenére hajlam és leküzdhetetlen kényszer hajtotta őket a bűnre. Kőműves nem hitt leküzdhetetlen kényszerekben. Az élet kötelesség, melynek eleget kell tenni. Persze terhes és bonyolult kötelesség, melyet néha önfeláldozással kell elviselni, így gondolkozott. Tudta szánni és sajnálni az embereket, de nem tudta feloldozni őket. Hitt az akaratban. Minden az akarat, így hirdette. Akarat és önként vállalt engedelmesség, szelídebb szóval alázat. Keresztényi alázat segíthette át csak a vergődő embert, az élet elviselhetetlen, de nem volt-e túlzott, korszerű, fellengzős ez a szó? Az élet nehezen elviselhető válságain. Elviselhetetlen? Még egyszer mérlegre dobta ezt a szót. Szeretett a szavak súlyával bíbelődni. Megszokta, hogy véletlen, odavetett szavakat igazi értelmükre vizsgáljon meg. S különösen utána nézett az ilyen gyanús szavaknak, melyeket beszéd vagy gondolkozás közben, mint ahogy az értelem ellenőrzésen nélkül szabadjára engedett az értelem alvilága. Elviselhetetlen az élet. Kőműves nem sokat tartott erről a civilizációról, mely fényjeleivel és motorzúgásával sistergett körülötte. Ismerte ennek a civilizációnak korlátozó erejét, számolt cenzúrájával, s megbecsülte azt a rejtettséget, azt a szabályozott védettséget, melyen belül a kortárs féken tartott ösztöneivel megbújhatott. Ennek a cenzúrának persze megvolt az ára, de lehetette másként. Az ő dolga volt, a bíró dolga, hogy a civilizáció fegyelmezése ellen lázadó ösztönöket kordában tartsa. Soha ennyire nem volt hivatása, társadalommentő és nevelő hivatása a bírónak, mint ebben a nyugtalan időben. S Kőmives teljesen átérezte ezt a hivatást, minden szándékával, egész hitével iparkodott szolgálni neki. Többről volt ma szó a bíró számára, mint büntetni a bűnöst és megvédelmezni az ártatlanul sértettet. Többről, az egészről volt szó. Az egész civilizációról, egy társadalom békéjéről, a formákról, a megtartó és életet adó formák erejéről, melyeket titokzatos és gyanús kezek szaggattak, piszkítottak. Ő minden esetre résen lesz a maga posztján. De megérdemelte ez a civilizáció a föltétlen védelmet? Ártatlan volt-e? Miféle erkölcsi tartalma volt még ennek a motoros, élvező civilizációnak? S az a különös szédülés, az a jelentéktelen, hál' Istennek semmiféle testi-szervi hibával nem indokolt szédülés, az idegeknek ez a bonyolult, kissé megalázó lázadása nem függötte titokban össze ezzel a kétellyel, melyet lelkiismerete mélyén az uralkodó formák érvényességével a mindenáron védelmezett civilizáció erkölcsi tartalmával szemben táplált. Kérdések, melyeket Kőmives hangosan és határozottan utasított volna vissza a bírói emelvényről. Felette korszerű kérdések, melyeket a lélek titokzatos mély vize bugyborékolt fel időről időre, s amelyekre Kőmives nehezen, ellenálló szándékkal adott csak választ. A társadalmi idillben maga sem hitt többé. A társadalom új életformákat keresett, s az ő dolga volt, a bíró dolga volt, hogy ügyeljen azokra, akik tudatosan vagy megtévesztve, vagy csak gyöngeségből, gyávaságból, idegeik és jellemük bizonytalanságából tiltakoztak a régi társadalom cenzúrája ellen. Fiatal ember volt még, s ahogy testi alkatában hozzáilleszkedett mesterségéhez, hivatásához, úgy épített ki magának valamilyen lelki formát, amelyen belül el tud helyezkedni meggyőződéseivel és kételjeivel. Meggyőződéseit alaposan megvizsgálta és hangosan vállalta. Az ő dolga volt, hogy mentsen, megtartson. Az építést irtózatos felelősségével reá kellett bízni másokra. Kételjeivel a maga világában, a család és a hivatal világában egyedül maradt. Nem vádolhatta senki kényelemmel vagy gyávasággal. Nem adta meg magát feltétel nélkül az igényeknek, melyeket a mesterség, az állam, a társadalom támasztott vele szemben. Kőmives nem sütötte le szemét, iparkodott farkas szemet nézni kételjeivel. Függetlenségét, hivatásbeli felsőbbségét mélyen átérezte minden felelősséggel. Ítélnie kellett, szigorúan és betű szerint, a törvény szellemében. S néha úgy érezte, ha belenézett az örvénybe, az idő örvényébe, hogy a törvény elmaradt az idő mögött. A törvény nem látta előre ezt a bomlást, ezt a számumot, amely söpört és lebegtetett mindent, ami alapzatnak készült. A törvény könyörtelen következetességében néha enyhének és erőtlennek látszott az idő öngényével szemben. Ő, a bíró, kénytelen volt korszerű tartalommal tölteni meg a törvény betűjét. Minden tyúkper mögött az egész vigyorgott, ijesztő fintorokkal. Egy nemzedék, amely az építésről szónokolt, két kézzel vájkált a rombolás törmelékei között. Most állj oda és ítélj, gondolta néha. De odaállt és ítélt, legjobb hite szerint, a törvény szellemében kifogástalanul. Micsoda mesterség, gondolta néha fáradtan. De ugyanakkor felvetette fejét, s büszkén mondta, igen, micsoda mesterség, milyen terhes és milyen magasztos, milyen emberfeletti, s mennyire emberhez méltó. Így érzette körülötte az apparátus is? A nagy igazságügyi szerkezet, mennél jobbat senki sem tudott, s melynek az emberek csak apró, érzékeny alkatrészei voltak? Az idős bírók között, kiknek keze alatt nevelkedett, nem egyel találkozott, aki átérezte ezt a korszerű felelősséget. Akik tudták, hogy most az egészről van szó. Igen, túl a törvény betűjén, túl az igazság eszméjén valami gyakorlati és kézzelfogható veszély közömbösítéséről van szó. A társadalmat kellett megmenteni, nem csak a formákat, hanem magát a tartalmat, a hús-vér embereket, a gyermekek lelkét és a felnőttek életét, s a hozzávaló keretet, a két szoba konyhát, vagy a három szoba halt, a hivatalnok elsejei borítékát és a kereskedő hitelét. Beszéltek erről az apparátuson belül? Ritkán. De erre gondolt, amikor ítéletet olvasott fel. Erre gondolt minden alkalommal, csak ugyan? Megállt a híd közepén, ahogy minden este szokta, a karfának dőlt, kifújta magát, és rövidlátó, hunyorító pillantással nézte a napszálta páráiban homályosodó városképet. Itt állott az új, a nagyváros, az ősi, vízi országút bal partján, tekintélyes háztömbjeivel, újszerű, rikítóra mázolt, sima homlokzatú bérházaival, ahol vékony falak között, melyek átengedtek mindennest, az ideges kortársak éltek. A nők apró állványokon kaktuszokat neveltek, a kényelmetlen csíkos szövettel bevont hálóhelyek és hencserek fölött a polcokon könyvek sorakoztak, könyvek, melyek az új világ képét iparkodtak megvilágítani. Kételkedő, nyugtalanító könyvek, magyarázó és könyörtelenül szókimondó könyvek, amelyek időnként az ügyészséget is érdekelték, s amelyekről néha neki a bírónak is hivatalos véleményt kellett mondani. Iparkodott olvasni ezeket a könyveket, s ugyanakkor féltette lelke egyensúlyát és alázatát tőlük. Itt hevert a bal parton, nagyköveivel és cement daganataival az új város, tele kételjel és nyugtalan emberekkel, akik pénzt fakasztottak a kősivatagból, s tele voltak idegességgel, izgalommal, nehezen féken tartott ösztönökkel, s olyan egészen másképp hittek és szerettek, beszéltek és hallgattak, olyan másképpen voltak betegek, egészségesek, boldogok és kétségbe esettek, s a végén neki kellett ítélni fölöttük. Ismerte, értette őket egészen, igazi szándékaikban? Oly idegen volt mindez, az életnek ez a rikítóra mázolt, sima vonalas homlokzata. Ennek az idegen, újszerű életnek megjelenési formái a tárgyilagosságot hirdették. De mesterkélt tárgyilagosság mögött zavarlappangott és kételj, le a lélek gyökeréig, kételj mindennel szemben, ami elv, ami tételes törvény, ami principium. Kőmives tenyerébe támasztotta arcát, és nézte az idegen ismerős várost, a nagyvárost, a bűnös várost, a tanácstalan és asztmatikus lihegéssel pénz, életöröm, hatalom után törő várost, amely a gondolkozás, a divat, a tudomány, a kereskedelem, a pénzüzlet hajszálcsövein át érintkezett a nyugattal, a külső világgal. Kölcsönzött új formákat, megemésztette, vagy csak rosszul emésztette meg azokat, kissé még ronyban járt, s kissé a legutolsó európai divat szerint. Nézte a várost, és idegennek érezte. Idomtalanul nagy volt a város, nyugtalan és idegenizlésű. S minden reggel, mikor átment a hídon a hivatalába, ahol ítélkeznie kellett a város kételjei, vágyai és bűnei fölött, azt a tanácstalan elfogódottságot érezte, mint valamikor régen, diákkorában, mikor a fővárosi pályaudvaron leszállt a gyorsvonatról, mely vidéki szülővárosából hozta őt ide, s mikor sokáig az volt még az érzése, hogy nem érti egészen pontosan a fővárosi emberek beszédét. Igaz, ő maga ma is felvidéki tájszólással beszélt még. Erre gondolt, és elmosolyodott. Aztán lassan a jobb part történelmi kirakata felé fordult, s úgy nézte az ismerős képet kissé megkönnyebbülten, mint aki végre hazaért. A jobb part kiállítása volt a hivatalos múltnak. Mint egy kegyszerek, kegyeletes és jól megőrzött romok a kristályos őszi napsütés üvegbúrája alatt. Hosszan, csak nem megindultan nézte a budai látképet. A várkert szeptemberi színességét, a folyópart ernyet lombú gesztenyefáit, a történelmi épületeket, melyek őriztek és kifejeztek valami nagyon becseset, ami neki, Kőmivesnek több volt, mint emlék, hagyomány. Őszinte meghittséget, családias, birtokosi örömet érzett, mikor a koronázó templom állványokkal körültámasztott nemes törmelékeit szemlélte. A magasban lovagi várak mintájára megkapaszkodó, hivatalos épületeket, a történelmi gondolatnak ezt a kiállását kőben és vértben. S mögötte a csöndes és meglapult régi városrészeket, ahol az utcanevek még a lakók ősmesterségeit hirdették. Mindehhez köze volt, egészen belülről volt köze hozzá. Nem hihette el, hogy a történelmi gondolat, melynek a kissé harsogóan büszke várfront idők és divatok fölött kifejezője volt, lealkonyodott. Ha mindenki a helyén marad, ahogy ő is a helyén maradt, a bíró, ha mindenki teljesíti kötelességét ebben az időben, talán meg lehet menteni a családot, amelyhez tartozott, amelyre felesküdött, azt a nagy, nagy családot. Rövidlátó szemekkel pillantott jobbra és balra. Ezek a szavak helyünkön maradni és teljesíteni kötelességünket számára telítve voltak valamilyen nagyon egyszerű, egyáltalán nem fellengzős, kézzel fogható tartalommal. Meggyőződése, mellyel a nagy családhoz tartozónak ismerte el magát, mély volt és egyszerű. Mi volt ez a kötelesség a gyakorlatban, a mindennapok pátoszmentes gyakorlatában? Ragaszkodni ahhoz, ami van. Ahhoz az áhítatos hagyományhoz, az életformák szerény egyszerűségéhez, az együttélés feltételeinek szabatosságához, ragaszkodni mindenhez, ami látható és bebizonyított, ami valóság, ami érzés, akarat és emlék közössége, s elutasítani mindent, ami kételj, ami bontás, ami szétbomlás és ösztönös becsvágy, egyéni felelőtlenség. Az ő számára ezek a szavak alázat és lemondás még ősi, erős értelmükben éltek, erősebben és közvetlenebbül, mint maga a vallás parancsai. Mert lenn a mélyben, a család öntudatában, az új nemzedékben már erjedt valami. Elégedetlenség, mely közös címszavakat keresett, hogy kifejezhesse magát. A család fiataljai a politikai végletek szakadéka előtt találkoztak, s közös csak a meggyőződés volt bennük, hogy a társadalmi elégedetlenséget a letűnő nemzedék, a maga rozsdás csikorgó, kegyesen jótékony eszközeivel nem tudja már közömbösíteni. Valamire készültek, lenn a mélyben, s fenn a polgári lakások emeletein a fiatalok. Kőmives minden idegével érezte ezt a készülődést, s érezte azt is, hogy már nem tartozik-e fiatalok közé. Kőmives Kristóf éppen a határon született, két világ határán. Néha azt hitte, igazán aféle fájdalmasan torz történelmi pillanatban. A századforduló pillanatában, mikor a polgári osztály még bőségesen és biztonságban érezte a családias birtoklás javait. Az ország nagy és természetes határaival csonkítatlanul ölelt magához osztályokat és fajtákat, s a béke idéjét élvező birtokosokat föld alatti mozgalmak lidérces fényjelei, távoli földlökések bizonytalan moraja figyelmeztette csak a közelgő veszedelemre. Kiért rá odafigyelni? Az élet aféle vasárnapiasan takaros cifrasággal tündöklött. A béke utolsó évtizedének küszöbén született, jómódú, kisnemesi hivatalnok családból. Anyja cipszerasszony volt, s talán tőle örökölt bizonyos látságot, valamilyen elintézetlen életérzést, fogékonyságot a láthatatlan, az érzékelhetetlen iránt. De ez a hajlam szerencsésen keveredett jellemében az apa szófukar, pogány és mértéktartó keménységével. Kőmíves Gábor, az apa, híres régi bírócsaládból származott. A nagyapa, bizonyos Kőmíves Kristóf, enéven az első, 7 személynök bírája volt az országnak, s a bírói hivatás természetes következetességgel szállt apáról fiúra a családban. A kőmívesek bírák voltak, nem csak mert a nagyapa is az volt, mert a dédapa is prókátor volt, s igazgatója, majd később konziliáriusa a királyi birtokoknak. Nyilván mélyebb és titokzatosabb hajlam vonzotta őket a joghoz, az igazságtevéshez, a törvényhez. Bírák voltak, hetedíziglen a törvény betűje körül szolgáltak. A család tele volt latinos cifrázattal beszélős gondolkozó prókátorokkal, régi fajtájú táblabírákkal, akiknek a hivatal inkább tisztesség volt, mint kenyérkeresek. Akiket a díszes stallumba jómódúan iktattak be, s akik szegényen távoztak onnan. Jogász család volt, mint oly sokan a magyar kisnemesi értelmiség családjai közül. Valahogy vérségi, családi közük volt a leszármazottaknak mindenhez, ami törvény és jog. S latinos műveltségük megérzett a kései utódok gondolkozásán is. Kőmíves Kristófot, a századvégi híres tanácselnök fiát, természetesen abban a szigorú és következetes, humanisztikus szellemben nevelték, amely hagyomány volt a családban. Az apa kétszer nősült. Kristóf a második házasságból egy késmárki orvos fiatal leányával kötött Frigyből született. Az apa akkor már elmúlt 50 éves, s pályája és tekintélye delelőjére érkezett. Ez a második házasság, melyet minden külső jel szerint hajlam és érzelem hoztak létre, szerencsétlenül vagy legalábbis szabálytalanul, megdöbbentő és minden hagyományt, minden tételes családi törvényt megcsúfoló szabálytalansággal ért véget. A második asszony 8 évvel a házasságkötés után, amikor elsőszülött fia 6 éves sem volt még, egyszerűen elköltözött hazúrról, majd később férjhez ment egy városi főmérnökhöz. És ezt a rejtélyt, ezt a lázadást, ezt a felfoghatatlan önkényt Kristóf soha nem bírta egészen megérteni. Az apa belebetegedett a csapásba. Az asszony lázadása valahol a titokzatos egyensúly központban sevezhette meg. Ott, ahol egy ember le van horgonyozva, ahol egészen ő, ahol megmásíthatatlan.